Isten igét a példabeszédek könyvéből olvasom a 11. fejezet 24. és 25. versét. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más pedig szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Adni, elfogadni, továbbadni, újra kapni, újra adni, ebben a körforgásban élünk. Adunk és elfogadunk tárgyakat, egy készfogást, érzéseket, jó tanácsokat, ötleteket, segítséget, mindenfajta támogatást, talán bántásokat is. De hát magát az életet is így kaptuk, ajándékba. A szüleinktől kaptuk, miközben tudjuk, hogy Isten adta az életet nekünk, de a szüleink adták át a génjeikben, testünk építő elemeiben. Mikor a szüleink tudomást szereztek erről, feltehetően örültek neki, és ettől a pillanattól fogva azt élték meg, hogy bár ők adtak, de ők kaptak ajándékba valakit, akiket rájuk bízott Isten. Aztán, amikor megszülettünk, valószínűleg jó pár évig nagyon rászorultunk arra, hogy kapjunk, kapjunk és kapjunk. Sok gondoskodást, időt, figyelmet, szeretetet, törődést, erőt a szüleinktől. És valószínűleg a szülők ezt életük végéig teszik a gyermekeikkel különböző formákban. De ha megkérdeznénk egy szülőt, kivéve a rosszabb pillanataiban, biztos azt mondaná, hogy milyen áldás az, hogy gyermeket kapott, és milyen nagy dolog, milyen megajándékozottnak érzi magát akkor is, hogyha kellemetlenségek, vagy néha nehézségek járnak ezzel. A gyülekezet is egy család, és valahol itt is ugyanúgy élünk, hogy adunk és kapunk, és itt is megvan a születés, jönnek újak, és amikor valaki jön, akkor azt érzi talán, hogy kap egy-egy bátorító szót, egy útmutatást Istentől, kap választ a kérdéseire, kap egy befogadó közösséget, kap egy helyet, ahol megértik, ahol egyszerűen lehet csak csendben lenni és figyelni, vagy lehet sírni, vagy lehet örülni. És gyülekezeti tagok is megélhetik azt, hogy ők is megajándékozottak azzal, hogyha valaki bejön a közösségbe, és a közösség tagja lesz. De adunk egymásnak, amikor visszajelzünk, amikor bátorítjuk egymást, amikor imádkozunk egymásért, és nagyon-nagyon sok példát sorolhatnék itt még. Mert hogy a gyülekezet is család, és itt is mind a kettőt átéljük. És egy mondattal, gondolattal visszakanyarodva még az előzőre, hogy nagyon sokszor, mivel annyira átszövi az életünket, főleg az első éveket, ez a nagyon nagy ráutaltság is, ez a nagyon nagy szükség ennek az elfogadásnak és a megfelelő törődésnek. Tudjuk jól, hogy itt sérülünk a leginkább. Nagyon sok sérülésünk, lelki bajunknak az oka, hogy nem úgy vagy nem annyit kaptunk, amikor kellett volna. Nem annyi törődést, szeretetet, odafigyelést. Lehet, hogy nem annyira örültek a születésünknek. Lehet, hogy problémát jelentettünk, még kimondani is, nehéz vagy rossz. Nagyon sokszor ez az a terület, amiben az ember sérül. Miért futok ilyen messziről neki az adakozás témájának, meg itt a pénzügyi beszámoló után ennek az igének? Azért, mert az van a szívemben, hogy nagyon szeretném, ha ma itt együtt nem csak a pénzről és az adakozásról gondolkoznánk, miközben ez is része az életünknek, és fontos annak, hogy hogyan tudunk adni, milyen lelkülettel, és hogyan adakozunk. De értsünk meg egy kicsit többet, és egy kicsit tágabban lássuk ezt a mai esti témát. A példabeszédek könyvéből az a két iga, ami előttünk állt, arról szeretnék beszélni először arról, hogy hogy lehetséges, hogy az, ha valaki ad, az nem szegényít, nem kevesebb lesz tőle az ember, hanem több. A másik pedig, hogy hogy lehetséges az, hogy miközben másokat felüdítek, és másokra figyelek, aközben én magam is felüdülök. Nem költői túlzás-e ez? Kezdjük rögtön ezzel. Amikor ilyet olvasunk, hogy van, aki bőven osztogat, mégis zsarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut, hát ez olyan, mint volt egyszer egy király, és hát ki látta, ki hallotta, persze, biztos, hogy egy távoli országban, vagy egy messzi-messzi galaxisban ez igaz volt. De hát ez nem a valóság. vajon mibe gyökerezik a Szentírónak ez az állítása? Miért mondja ezt a nem logikus dolgot? Fontos megértenünk, hogy az a tágabb szakasz, amiben lejegyezték ezt a két igeverset, az Isten igazságáról szól, és arról, hogy milyen az, amikor az ember Isten igazságát követi, és amikor az életére hat Isten igazsága, jelenléte és szeretete. Nem ilyen ideálokról van szó, nem arról van szó, hogy így kéne élni, milyen szép is lenne, és úgy marad minden, ahogy volt, hanem annak az ábrázolásáról, hogy milyen az, ha Isten igazsága betölti az ember életét, és aszerint cselekedhet. Korábban a példabeszédekről szóló igehirdetés sorozatban volt egyébként erről szó. Nézzük meg először ezt a képet, amit az első ige kapcsán itt van előttünk. Kétféle magatartást figyelhetünk meg. Azt, aki bőven osztogat, és azt, aki szűken méri a járandóságot. Na, még azt is gondolhatja esetleg az ember, hogy hát egyszerűen csak szerencséje van annak, aki bőven osztogat, mégis többet arat szerencséje volt. Szegény meg, aki megpróbált takarékoskodni, vagy spórolgatni, az meg ínsébe jutott. De nem erről van szó. Egy mezőgazdaságból vett képről olvasunk itt. Egyébként, ha tovább olvassuk ennek a fejezetnek a sorait, akkor látunk még egy olyan képet, amiben a búzával való kereskedés, a termék visszatartása és az árak felverésével való ügyeskedésről van szó. Szóval az egész gondolatkör ebben mozog. És az a szó, amivel itt a bőven ad, bőven oszt kifejezést leírja az eredeti nyelv, az azt jelenti, hogy szétszór, vet. A vető magnak a vetéséről van itt szó. Azaz, van, aki bőven vet, és sokat is kap. Aki pedig keveset vet, az ínségbe fog jutni. Milyen egyértelmű ez annak, aki ebben a kultúrában él, vagy aki közülünk ismeri, hogy milyen a vetés és az aratás, milyen a mezőgazdasági munka. Nem lehet spórolni a maggal, még akkor is, hogyha nem úgy, mint ma, hogy mindenféle vegyi anyagokkal kezelve van a vetőmag, de hogy ha elvileg azt meg lehetett enni mondjuk, meg lehetett volna abba a korban, lehetett volna készíteni belőle valamennyi kenyeret, de hát butaság lett volna. Minél bőségesebben kellett vetni, különösen azok között a körülmények között, amikor sokkal több magot kellett elvetni, mert nem voltak olyan jók a technológiák, és nem lett arányosan olyan sok növény az egységi magból. Nagyon fontos volt, hogy ne spóroljon az ember akkor, amikor a vetésnek van az ideje. Mert ekkor fog gyarapodni. Ugyanakkor van ebben is egy észszerűtlenség látszólag. Egy nagy-nagy-nagy rizikó. Mert jól tudjuk, hogy mennyi mindentől függ az, hogy onnantól, hogy elvetek egy magot, abból termés legyen és én arathassak. Mi van, hogyha a föld mégse olyan jó, mint gondoltam? Mi van, ha kimerült? És most nem fog olyan sokat hozni. Mi van, ha asszály lesz? Mi van, ha rossz lesz az időjárás? Mi van, hogyha lelegelik a vadak? Mi van, hogyha ellopják? És sorolhatnám. Mennyi bizonytalanság, mennyi rizikó. Nem arról van itt szó, hogy az, aki vet, és az, aki bőven ad, 100%-ig biztos benne, hogy ez megtérül. Nincsen senki ott, aki garanciát ad neki, hogy ezt megéri csinálni. Hanem bizonyára a hitből, meggyőződésből teszi, hogy ennek van értelme. És hogy bőven kell adni ahhoz, hogy aratni lehessen. Másrészt, ha már ebben a természeti gondolatkörben vagyunk, megjelenik ebben a körforgás is, hogy megvan az ideje az adásnak, a vetésnek, és aztán megvan az ideje az elfogadásnak, amikor aratás van, és akkor annak van az ideje, hogy az ember elfogadja és élvezze a földnek a termését és a gyümölcsét. Ugyanaz az ember egyszer ad, utána pedig elfogad, és utána pedig kap. Mind a kettőben jelen kell lenni. De ennél még több is van ebben a képen. Kétféle út, amit nagyon fontos megértenünk, ennek a logikáját és gondolatát a saját életünkre nézve. Akár arra nézve, hogy hogy adunk dolgokat, vagy fogadunk el úgy általában, vagy arra nézve, hogy hogyan adakozunk. Ez pedig az a törvényszerűség, hogy aki bőven osztogat, az gyarapszik, és aki szűken méri a járandóságot, ínségbe jut, azaz vagy épülés, vagy leépülés a két lehetséges útja az embernek. Mert az élet sohasem stagnál, ezt tudjuk, vagy csak nagyon ritkán, nagyon fontos oka van rá. Minden esetre alapvetően épülésről, vagy leépülésről beszélhetünk. És gondoljuk csak végig egy kicsit józan ésszel, és ha valaki esetleg közgazdász vagy pénzügyekkel foglalkozik, az még jobban tudná ezt itt elmondani, hogy ahhoz, hogyha azt szeretném magam előtt látni, hogy szeretnék bővölködni, és elérni egy célt, 10, 15, 20 év múlva egy távlati célt, akkor mit kell tenni ehhez? Hát mindenki azt mondaná, gondolom, hogy el kell kezdeni takarékoskodni. És vissza kell fogni a kiadásokat. Növelni a bevételeket, amennyire lehet, és visszafogni a kiadásokat. Félretenni, jó helyre tenni, megőrizni, megóvni azt a megtakarítást, hogy aztán az gyarapodjon. És akkor fogok bővölködni egy nap, hogyha most szűken mérem a járhatóságot. Hogyha most visszatartom, amit lehet. Hogyha most spórolok, és mindent takarékoskodok. És majd egy nap meg lesz annak a gyümölcse. Félreértés ne essék, ez bizonyára igaz, nagyon sok területen, és nem akarok a józan ész és a spórolás ellen beszélni. De ez igen, nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy az gyarapszik, aki bőven oszt és bőven ad. Ez pont az ellentéte annak, mint a józan logika diktálná. Hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges ez, hogy a Szentíró, aki Isten igazságát illusztrálja, és Isten igazságának a térnyerését illusztrálja ezzel az igével, az azt látja maga előtt valamennyire, amit felolvastam nem sokkal ezelőtt, az imádság előtt, hogy Isten gondviselő, gondoskodó Isten, és az egész rendszert ő irányítja, és ő rálát mindenre, ő a gazdája ennek a világnak, látja a szükségeket, látja a javakat, és az a terve, és úgy áll az ő igazsága helyre közöttünk, az emberek között, hogyha ráhallgatva belekerülünk ebbe a körforgásba. És adunk. És eljut oda, ahol a szükségek vannak. És akkor elhihetjük, hogy amikor mi leszünk szükségben, akkor mi fogunk kapni. És foghatod a széket, hogy te jó ég, honnan jött ez az idealista ember, mi az, hogy... Jaj, bízol benne, hogy majd kapni fogsz, amikor szükséged van rá. Hát nem így működik az élet. De a Szentírás arról beszél, hogy Isten a gazdája a világnak, és az ő terve és az ő gondviselő szeretete az, hogy nyilván közöttünk, azok között, akik őt keresik, akik őt szeretik, a gyülekezet közösségében, a keresztények között, és mindazok között, akik ráéreznek erre, hogy igen, ez igaz, elinduljon ez a körforgás, ez a keringés. Hogy nem számolgatunk, és nem nézzük, és nem csak a saját magunkét nézzük, hanem adunk. Nem azért, hogy megveregethessük a vállunkat, hogy mi jó emberek vagyunk, mert azért adunk és adakozunk, hanem hogy Isten felhasználhassa ezeket a javakat mások számára. Megint mondhatjuk, hogy miért nem oldja meg máshogy? Miért jut az ember ínségbe? Miért nem egyszerűsíti le ezt a kört? Azért, mert valamiért az a terve, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, és fel akar bennünket használni egymás életében. Isten igazsága tehát ez a józanésznek ellentmondó igazság, hogy az, aki bőven oszt, az, aki megérti, hogy nem úgy a levegőbe szórja, amikor ad, amikor másokra odafigyel, akár időt, energiát, bármit ad, azért, mert neki van, és azt jó szívvel, hálával adja, az nem egy elfecsérelt, értelmetlen dolog, hanem az, Isten országának épülését szolgálja, és annak Istennel célja lesz, és ez a megfelelő helyre kerül. És hihetjük, hogy amikor nekünk lesz szükségünk rá, akkor Isten betölti a szükségeinket. És ez nagyon hálássá tehet. És ebben felismerhetjük azt, hogy igen, Isten tényleg gondot visel rólunk. És igen, jó ebben a bővelkedésben élni. És mindez nagyon jó, és lehet, hogy most azt mondjuk, hogy ez kicsit sok, lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, erre vágyunk, vagy nagyon újjongunk és rajongunk ezért, hogy igen, ez legyen köztünk, és így akarok innentől élni. Akár, hogy is vagyunk, az biztos, hogy el kell ismerjük, hogy nagyon sokszor nem ilyen egyszerű a valóság. Nagyon sokszor az ember azzal küzd, hogy egyszerűen fenntartsa magát. Hogy egyszerűen azzal küzd, és itt nem csak a pénzről van szó, arról is, hogy a saját dolgait rendezze, hogy ő maga egybe legyen, hogy egyáltalán fenntartsa a saját életét, hogy gondoskodjon a gyermekeiről, vagy megpróbálja a jövőjét, a nyugdíjas éveit egy kicsit legalább megalapozni. És valljuk be, hogy nagyon sokszor nehéz, nagyon nehéz rábízni magunkat így Isten gondviselő szeretetére. Nagyon nehéz, mert félelmek, görcsök kapcsolódnak ehhez, azok az aggodalmak, amiket szintén korábban olvastam az igében. Beidegződések, szokások, amit lehet, hogy otthonról tanultunk, teljesen jó szándékkal, a szüleinktől, nagyszüleinktől. És lehet, hogy bűnök is kapcsolódnak ehhez. Az irigység, a fösvénység, a birtoklásnak a vágya vagy a bálványa. Legyünk őszinték Isten előtt ebben a kérdésben. Mikor vágyunk erre az igazságra, hogy köztünk is legyen ez, hogy tudjunk adni és elfogadni, hogy ez nem ilyen egyszerű. De nem kell itt leragadnunk, hogy hát jó, akkor ez nem ilyen egyszerű, tehát minden marad a régiben. Mire hív bennünket az ige, és hogy folytatódik? Az biztos, hogy nem arra, hogy tegyünk egy ilyen újévi fogadalmat itt január vége fele, hogy jó, akkor holnaptól egy kicsit jobbak leszünk. Holnaptól egy picit jobban odafigyelünk arra, hogy nem leszünk olyan irigyek. Holnaptól dupla annyit fogok odafigyelni másra, és sorolhatnám. Nem jobbnak kell lenni, hanem valamilyen módon meg kell változni a szívünknek, gondolkodásunknak mélyen. A második ige, amit felolvastam, erről szól, az ajándékozó bővölködik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. A bővölködő ajándékozó képe. Olyan, mint a hazalátogató amerikai nagybácsi, aki ajándékokkal halmozza el a családot. Nyilván nem erről van szó, hanem valami sokkal mélyebből. És hadd kezdjem ott, hogy nem onnan indul ez az irányultság semmit ebben az igében, hogy na, akkor holnaptól én ajándékozó leszek, és én majd mindenkivel nagyon jót teszek. Hanem onnan indul, hogy az az ember képes ajándékozni, aki saját maga is megajándékozott. Aki saját maga átélte azt, hogy van egy Isten, aki őt szereti, és őt megajándékozza. Van egy Isten, aki őt felüdíti, aki őt feltétel nélkül elfogadja. Van egy Isten, aki ajándékot adott neki, amikor megadta, vagy megadja azt, hogy felismerheti, hogy nem véletlen vagyok a Földön. Ajándék az, amikor rádöbbenünk arra, hogy Istenhez tartozunk, mert ő megszólít minket. Felismerjük, hogy van egy mennyei atyánk, hogy az életünket nem a vak sors vagy a véletlen irányítja, hanem mennyei atya, aki gondoskodik rólunk. Amikor elkezdesz derengeni, hogy van értelme az életnek, mert lehet újat kezdeni, hogy van bűnbocsánat, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem kell egy életen át hordozni terheket azért, mert elrontottunk valamit, vagy valakitől nem volt lehetőségünk bocsánatot kérni. Nem kell megbélyegzetten élni egy egész életet, csak azért, mert magunk nem tudunk változni. Mert Isten bűnbocsánatot adott Jézus Krisztusban. Megajándékozottak vagyunk. Örök életet adott nekünk, olyan ajándékot, amit soha nem tudtunk volna se megvásárolni, se kiérdemelni, se megszerezni, semmilyen módon. Ezt adta nekünk Isten. Olyan békességet, amit soha nem lehetett volna elérni, semmilyen meditációval, gyakorlattal, nyugtatóval, semmivel. Egy olyan békét, amit csak ő adhat, amikor megértjük és elfogadjuk, hogy rendben vagyunk nála, hogy hozzátartozunk, hogy megőriz, hogy megtart, hogy nem magunknak kell az életünket tartania és irányítania. Megajándékozottnak érezzük magunkat, amikor rádöbbenünk arra, hogy Isten oltalmaz bennünket. És akármi ér minket, az a javunkra van, és a javunkat szolgálja. És mindez tényleg ajándék, mert ingyen kegyelemből hit által van. Nem érdemeltük, és értsük jól, nem kell megdolgozni érte, ledolgozni, letörleszteni, mert ajándék. Az az ember, aki ehhez bármilyen ponton tud kapcsolni, hogy erre vágyik, az a megajándékozottságban van, vagy abban az irányba mozdult el, és az az ember, aki erre rádöbben, vagy valamilyen módon ezt meg tudja ragadni, az érezheti magát bővölködőnek és gazdagnak, aki rádöbben, hogy mindene Istentől van, még akkor is, hogyha saját erejével szerzi meg, és ő dolgozik meg érte, vagy ajándékba kapja a szüleitől, vagy a felmenőitől, de hogy Istentől van, mert Isten minden dolognak a forrása, és ő adta. És ez az ember, aki megajándékozottnak érzi magát, az elfogadottnak érezheti magát. És ez az egyik dolog, amire mindenki leginkább vágyik. Hogy elfogadják. Úgy, ahogy van. Hogy elfogadják, és azt gondolom, hogy csak így lehet, hogy ajándékot kap. Annak, akit nem fogadunk el, akit nem szeretünk, annak nem nagyon adunk ajándékot. És az, aki megajándékozottnak tartja magát, az tudja ezt továbbadni. Az tudja magát képesnek tartani arra, hogy adhasson. Mert képes elfogadni, és azt kell, hogy mondjam itt is, hogy ez nagyon sokszor nem könnyű. Nagyon sokszor beleütközünk a miértjeinkbe, a kérdéseinkbe. Nagyon sokszor nehéz hinni. Vagy lehet, hogy már ezt átéltük egyszer, de olyan távoli, mert most épp nagyon sok teher van rajtad. És azt mondod, hogy igen, én megajándékozottnak éreztem magam, de most egyáltalán nem ez van körülöttem. Arra hív Isten, hogy közeledj felé, vagy először, vagy sokadszorra. Mert ő ugyanaz, aki volt, és ugyanúgy tekint rád, és ugyanúgy megajándékozott szeretett gyermekének tekint. És így hív magához. És hogyha mi magunk megajándékozottnak tartjuk saját magunkat, akkor tudunk mások felé is így fordulni, és igazán megfelelően adni, szeretetből fakadóan. Így lehetséges az, mivel mi magunk felüdülünk, hogy másokat is felüdítünk. A forrás ugyanis nem mi vagyunk, hanem a forrás tulajdonképpen átárad rajtunk. És ez erről szól. Aki mást felüdít, maga is felüdül. Nagyon meggazdagító, nagyon szép képek, és nagyon vágyhatunk erre. De egy valamiről nem szabad elfeledkeznünk, hogy miközben mindez igaz, és mindez az igazság az, amire hív bennünket Isten, hogy ebben járjunk, hogy ez legyen az életünk, hogy ezért imádkozzunk, ez nyerjen minél nagyobb teret bennünk. Sokszor a valóságban, a mindennapokban az, hogy Istennek kedvesen adjunk, vagy éppen elfogadjunk, az engedelmesség kérdése. Mert lehet, hogy a mindennapok sorában nem mindig éled meg ezt az megajándékozottságot. Lehet, hogy ebben nem vagy mindig olyan szinten, hogy éppen nagyon feltöltve érezed magadat. Vagy lehet, hogy abszolút nem érzed magad felüdülve, hogy üdítsél te fel másokat, de ott van akkor a helyzet, amikor arra szükség van. Ugyanúgy, mint az életünk más területein is, ugyanis ebben is engedelmességre hív bennünket Isten. A kulcs ebben rejlik. Isten igazságát elfogadni és megfelelően adni és kapni, nyitottnak lenni mind a kettőre, engedelmesség. Engedelmesség, amiben Jézus előttünk járt, ahogy végigjárt a földi életét, ahogy engedelmeskedett a mennyei atyának. És ez az, amire ma hív bennünket Isten. Nem arra, hogy ígérgessünk mindent és megjavuljunk hirtelen magunktól, hanem felismerve a megajándékozottság lehetőségét, evangéliumát, elfogadjuk ezt, és engedelmesen kövessük őt. Abban is, ahogyan gondoskodunk a közösségi szükségeinkről, ahogy adakozunk, abban is, ahogy észrevesszük a mellettünk lévőt, abban is, ahogy felfedezzük azt, akiket Isten ránk bízott, és akiket nekünk kell felüdíteni, és abban is, ahogy hajlandóak és készek vagyunk elfogadni, és kapni, gyengének lenni, ha kell, és félretenni a büszkeségünket. Isten vezessen ebben bennünket, és adja meg, hogy ne egy ideál, ne egy érdekes, elvont költői szöveg legyen ez a számunkra, hanem igazság, valóság és élettapasztalat. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy az első kapcsolatba lépéskor veled egyből ajándékot kaphatunk tőled. Köszönjük azt, hogy nem merev szabályok és erkölcsi rendszerek azok, amik kényszerítenek bennünket, hogy újra és újra hozzád jöjjünk, újra és újra találkozzunk egymással, találkozzunk veled, átéljük a közösséget, hanem az a szív, az a teljes szív és az a teljes hódolat, amely belülről késztet bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy úgy lehetünk nálad, hogy nem kell rosszul érezni magunkat, azért, mert nem olyanok vagyunk, amilyenek szeretnénk lenni. De köszönjük azt is, hogy te világosan megmutatod a te valóságodat, és egy olyan képet ragyogtatsz fel magadból előttünk, amely után vágyakozhatunk, és amely képre fokozatosan formálódhatunk. Köszönjük a vágyat, hogy ez nem kényszerből történhet, hanem ez mindenféle belső indítatás. Ez a legnagyobb belső indítatásunk, és ez a mi keresztény életünk egyik alapvonása. Köszönjük neked, hogy szóltál ma is hozzánk, akár a szent jegyek vételekor, akár a prédikációban, vagy akár egy-egy igében, és ott fogtad meg a mi életünket, ahol a legjobban szükségünk van rád. Kérünk téged, attól, hogy szent lelked által legyen bennünk az az indulat, amely az apostolokban is jelen volt az első pünkösd után. Hagy tudjuk ezt a megtapasztalt jó hírt, a veled való közösséget, azt a reménységet, hogy van élet, és van veled való önfelett kapcsolat itt ezen a világon, bármilyen élethelyzetben vinni és hirdetni. Így kérünk az egész városért, hogy tudjunk erről bizonyságot tenni, tudjunk erről beszámolni, tudjuk ezt megélni akár szóval, akár tettel, de akár csak egy megfelelő hallgatással a mi hétköznapjainkban. Kérünk, Urunk, nagy szükség van rá, de te vidd ezt a jó hírt az egész világra. Te lelkesítsd a te szolgáidat, te küld a te szent lelkedet, hogy minél többen átéljék, minél többen megtapasztalják, hogy jó az Úr, és minél többen hódoljanak előtted. Köszönjük, hogy ebben részünk lehetett ma. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.